pünkösd van. Nyilván ez egy kicsit érződött az ének választásokon is, Isten élő lelke, jöjj, áldva szájreám, küld szent lelked. Imádunk nagy Ura te szent lelkedért. Igen, nekem mindig az egyik legnagyobb gondom az ünneplés. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Ti tudtok ünnepelni? Én annyira nehezen tudok ünnepelni, mert az ünnepnek mindig van valami elvárástartalma. Valami olyasmi, amit úgy gondoljuk, hogy nekünk teljesíteni kell. Kicsit ködös, mert a szomszédom sem tudja, hogy mit kell teljesíteni, meg bárkit itt megkérdeznék, szerintem úgy igazából senki nem tudja pontosan, hogy oké, most pünkösd van, akkor most mit kell csinálni? Pünkösdi énekeket kell énekelni? El kell olvasni az apostolok cselekedetének a második részét, és aztán utána elmondani az Istennek, hogy mennyire örülünk, hogy pünkösd van, vagy mit kell csinálni? Ezek azok a típusú gondok, amik évezredek óta velünk élnek, és mi próbálunk jó válaszokat adni rá, de aztán elveszítjük a reménységet, és maradunk annál, hogy oké, ha egyszer ott van, akkor megemlékezünk. Na, nekem ezért jelent gondot általában egy pünkös, vagy egy húsvét, vagy bármi olyan dolog, ami belevetül egy keresztény társadalmi elvárás. Nem az Isten szent lelkének az indítása, hanem valami, amihez föl kéne nőni. Ma is, ahogy arra gondoltam, hogy össze fogunk jönni, és tele leszünk pünkösd várással, akkor ezt vittem az Úr elé, hogy Uram, én erre alkalmatlan vagyok. Küldj valaki más, mert ez nekem biztos, hogy ugyanúgy nem fog menni. Mondhatok valamit, de aztán utána szégyenkezem te előtted, hogy miért akarok én bárkinek is megfelelni. És akkor valami olyasmi adott az Úr, ami hát egészen más megvilágításba helyezte a mai napot számomra, és úgy tűnt, hogy eredeztethető, és magától eredezik valamiben, ami nemrég múlt. Hát két hete, hogy befejeztük a tanítványság sorozatnak egy kiegészítő részét, ami arról szólt, hogy milyen gyorsan torzuláson megy keresztül a tanítványság gondolata. Dunavecsén zártuk le az utolsó ilyen egységgel, az első. Maga ez az egész, hogy ez szóba került köztünk már egy évvel ezelőtt, az volt ez a menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet, ami az evangéliumi küldetés. Rendben van, értjük, jó. Csak éppen ennek lehet egy nagyon formalista megközelítése, ami teljesítményorientált, és abszolút emberi módszertanokon épül, marketinget fejlesztünk ki rá, adományokat gyűjtünk ennek érdekében, stratégiát hozunk létre, célközönség, célcsoport, mondjam a mai terminológiáját a 21. századnak, és utána azt mondjuk, hogy jaj, de jó, valami kis sikert elértünk. És aztán van a másik lehetőség, amire Isten hívott el bennünket, amit ugye nagyjából a János levele fejez ki a legjobban, hogy elhívott minket Isten közösségre ő vele, és úgy fog működni a tanítványság, hogy ha megtapasztaltuk, ha láttuk, ha hallottuk, ha szemléltük, ha érzékeltük az Isten nagyságát és jelenlevőségét, és erről teszünk bizonyságot a többieknek, mint ahogy ma ezek a bizonyságok, amik elhangoztak, az abból táplálkoztak, amit az Isten nyújt, nem pedig valami nagy okosságból, na akkor ez épít. És akkor ebből, ami létrejön, az valóban az Isten ismerete. És ugye az Abcsel 2.42 volt hosszan ez az alapige, amit körben néztünk, hogy a újonnan megtért tömegek pedig foglalatosak voltak az apostolok tudományában, ez volt az első, amit megnéztünk, hogyan torzult el századok, évezredek alatt a közösségben, ebben is óriási torzulások mutatkoznak, máig is, az úrvacsorában, tehát a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És ezt mind végignéztük, hogy milyen szomorú, hogy megtartottuk ezeknek a formalista elemeit, sőt, kitaláltunk hozzá új formákat, de már megtagadtuk ennek az erejét mai keresztények, és talán nem is igazán értjük a legtöbb esetben, hogy miről szól, csak szeretnénk jól csinálni, és ha szeretnénk jól csinálniba, sajnos közben elvész az, hogy Isten nem azt kérte, hogy szeressük jól csinálni, hanem Isten azt kérte, hogy fogadjuk be az ő szent lelkét a mi szívünkbe, aki jól tudja csinálni. És csupán nyissuk meg, és engedjük, hogy ez a szent lélek munkálkodjon az életünkbe. És ez vezetett aztán erre a gondolatra, hogy hát lehet, hogy a legnagyobb torzulás nem a konkrét négy felsorolt kérdés, hanem talán a legnagyobb torzulás abban jelentkezik, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni Isten szent lelkével. Egy pillanatra megállok ennél a gondolatnál. És mindannyian egy kicsit gondoljatok bele. Tudjátok, hogy ki ő? Tudjuk, hogy ki ő? Tudjuk, hogy hogyan végzi a munkáját? Olyan sokszor elhangzik közöttünk beszélgetésekben, én szeretném az Úr akaratát tenni. Melyikünk nem szeretné? De honnan tudjam, hogy ez az Úr akarata? Honnan tudjam, hogy nem csak becsapott az eszem? Becsaptak a reflexeim, a vágyvezérelt gondolkodásom, a múlt öröksége. Hogy azt gondolom, hogy Isten így szokott tenni. És ha azt gondolom, hogy Isten így szokott tenni, akkor egyszerű, ott van előttem a modell, kopírozom a modellt, csak éppen ott maradt bennem az az üresség, hogy ez lett volna az Istennek az akarata. Jól csinálom én ezt. Modellekben kell gondolkodnunk. És ugye mindig ott van ez a Máté 7, ami kiderül, hogy a modellekben gondolkodó emberek odaállnak Krisztus elé, és Krisztus azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Na hát, egyikünk sem akar ebbe a helyzetbe kerülni. Ismerjük-e a Szent Lelket? És azt gondoltam, hogy most ezt két részre bonthat. Szeretném majd bontani, a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy mi lenne a normális. Miről szól a Biblia? Mit tanít az ige? És aztán utána egy másik, egy következő alkalommal már magából az igéből végignézhetnénk azt, hogy hogy változott ebben a gondolkodás. Hogy változott a gyakorlat? Mit vártak az emberek a Szentlélektől? Mit nem vártak, amit várniuk kellett volna a Szentlélektől? Hogyan helyettesítették be, és helyettesítjük be mindmáig a Szentléleknek a vezetését, a jó szándékú, ám mégiscsak önmagunkból táplálkozó akarattal. Eredetileg azt gondoltam, hogy az egész nap, egész részre sort lehet keríteni, aztán rájöttem, hogy minimum kettő, de az is lehet, hogy három. Majd meglátjuk. Szeretném, ha egy dolog rögtön tisztulna bennünk, és az pedig az, hogy a Szentlélek szívünkbe helyezése az alap a kapcsolat fölvételére, az Istennel való kapcsolat fölvételére. Istennel az emberiségnek nem volt kapcsolata a történelemben. Ismerték Istennek, mondjuk a zsidóság ismert az Istennek azt a típusú akaratát, amit általánosságban a mózesi törvényen keresztül Isten kijelentett, de azon túl, hogy egy általános akaratot ismertek, azon túl a részletek tekintetében nem ismerték. Nem az Isten volt a szívükben, és ugye az az egészben a tragikus, hogy miután ez a hiány elég gyorsan kiderült, a zsidó elit, a farizeusok és az írástudók pontosan ezt a hiányt szerették volna kitölteni azzal, hogy a mózesi törvényeket részletekre bontották, és minden egyes pici napi problémához egy olyan eljárásrendet fűztek hozzá, ami segíthetett annak, aki tanulni akart a mózesi törvényekből, hogy hogyan kell ezt értelmezni. És ahogy följöttek a dilemmák, például, hogy segítheted az apádat vagy az anyádat, és akkor jött a válasz, hogy persze, nagyon szép dolog segíteni az apádat meg az anyádat, de hogyha amiből meg tudnád segíteni a szüleidet, azt korábban te fölajánlottad áldozatként az oltárra, akkor fontosabb az oltárnak a szolgálata, mint a szülőknek a tisztelete. Értitek? És most nem azt szeretném ezzel mondani, hogy rosszul csinálták, hanem azt szeretném mondani, hogy tulajdonképpen egy természetes hiányt próbáltak kitölteni. A természetes hiány a személyre szóló vezetésnek a hiánya. Annak a vezérlésnek a hiánya, ami normálisan bent kéne, hogy megszólaljon a szívben. Nem volt ilyen az Ószövetségben. Általánosság volt, és ezt az általánosságot megpróbálták intellektus szintjén lebontani, amilyen részletesen csak lehetett, és minden apró dologhoz hozzárendelni a megoldást, de mivel ez belőlük indult ki, nem a Szentlélekből indult ki, és Jézus Krisztus el is mondja nekik, hogy megmondatott a régieknek, de én azt mondom nektek. Mindjárt kiderült az, hogy bizony ez a megmondatott dolog, ez egy történelmi fejlődésnek a keretén belül hozták létre a farizeus írástudó iskolák. Hiányzott a személyes vezetés. És Isten egy fantasztikus dolgot adott nekünk embereknek. Azt, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk. És a bűnkérdést lerendezte. Hogy ne álljon a bűn köztünk és az Isten között, hanem szabad bejárásunk legyen úgymond a szentek szentélyébe, ezt sokszor halljuk ezt a kifejezést. Ezzel együtt lehetővé tette azt, ami eddig nem volt lehetséges, hogy Isten egy részt önmagából belehelyezzen a szívünkbe. Ennek a Szentléleknek a titka tulajdonképpen ez, hogy az Istenségnek egy része ajándékképpen a szívünkbe kitöltetett. És mivel ez a lélek az Istennek a lelke, ezért neki közvetlen kapcsolata van az Istennel, állandó. Mondhatnám úgy, mint egy folyosó, vagy mint egy cső, nem is tudom minek mondjad István? Egy csatorna, igen, most hirtelen a féregjuk jutott eszembe, de az túlságosan science fiction-szerű dolog, de hogy tudjátok, hogy miről van szó, ami összeköt két világot, két teljesen más világot összeköt egymással. És mivel a lélek ismeri az Istennek a világát, és ő hozzá kapcsolódik, egyben pedig a mi szívünkben is ott van, ezért, ha odaadjuk neki a szívünket, akkor át tudja venni az uralmat először a szívünkön, aztán sorba-sorba, kifelé haladva, vagy befelé, ahogy jól esik, ugye, átformálja a lényünket. Ez az alap. És amikor Jézus Krisztus a Nikodémussal való híres beszélgetésében Nikodémusnak mond néhány mondatot, akkor mi megint hajlamosak vagyunk a formai jelenekre helyezni a hangsúlyt, pedig nem arról beszél. Ugye Jézus azt mondja Nikodémusnak, hogy aki újonnan nem születik víztől és Szentlélektől, semmiképpen nem láthatja az Istennek az országát. Hány évezreden keresztül hány olyan típusú következtetés vontak le az emberek, amik csupa formalista dolgok. Mi szerint ezek szerint sürgősen alá kell merülni valakinek, és ha már megtette, akkor félig eljutott a mennyek országába, és a tetejében még imádkoznak fölötte, különböző formai módokra részletesen ügyelve, és megnyeri az Istennek a szent lelkét, akkor ő üdvözülni fog. Aki meg nem, az nem fog üdvözülni. Pedig Jézus valami olyasmit mond ebben, vagy én úgy hiszem, ítélje meg bennetek az Istennek a szent lelke, hogy Isten világába betekinteni, Isten országát látni, anélkül, hogy ez az ország lejönne ezen a csatornán keresztül, és egy képviseletet kapna a szívünkben, enélkül nem látjuk az Istennek az országát. Enélkül ott tartunk, ahol a törvény mondja. Az Isten országa nem itt van, az Isten országa nem ott van, hanem az Isten országa ti bennetek van, mondja Jézus Krisztus. Tudom, ezek szinte banálisan egyszerű dolgoknak tűnnek, de a legtöbb ember szenved vele. Szenved vele, hogy azt az alapot nem érzi, hogy nem neki kell kitalálnia az Istennek az országát, mert ő nem tudja kitalálni, nem leíró tudomány, nem akadémiákon tanítják, hogyha túl sok ismeretet összeszerzel, akkor már tudod, hogy milyen az Isten országa. Az Isten országa az egyszerűen azért van, mert Jézus áldozata lehetővé tette, hogyha kinyitod a szíved, akkor az Isten országa beköltözzön a szívedbe. Persze, egyelőre pici helyet adsz neki, adok neki. De Isten országa terebélyesedik. Isten országa nő. És ugye Jézusnak a példázata az Isten országáról, az pontosan ezeket az igazságokat fogalmazzák meg, hogy az Isten országa olyan erő, ami nőni tud. Tehát ez az alap. Az Isten országa, hogyha megszületik a szívben, akkor elkezdjük látni a valóságot, az Istennek a valóságát. Már azt munkálja bennünk, hogy a körülményeket, legyen az próba, legyen az halál, legyen az üldöztetés az ISIS részéről, vagy teljesen mindegy, hogy mi. De hogy az, mindaz, amiben élünk, azt egy olyan szemüvegen keresztül lássuk, hogy úgy nézünk rá, hogy Isten látja a valóságot. Sokat lehetne beszélni erről, de végül is az alap az az, hogy lehetővé tette a kapcsolatfelvételt Krisztus áldozata. Ez a lehetőség, hogy láthatom az Istennek az országát. Nem biztos, hogy látom, nem biztos, hogy élek vele, nem biztos, hogy minden pillanatban ebből táplálkozok, és nem a saját akaratomból, de a lehetőség megvan. A lehetőség megteremtődött, a csatorna megnyílt az ég és a föld között, és bárki, aki akarja ismerni az Isten országát, az ismerheti az Istennek az országát. Aztán Jézus mond egy mondatot arról, hogy mennyire fontos az, hogy ez a folyamat, ez ne lépjen ki ebből a mederből. Azt mondja a samáriai asszonynak, hogy a kapcsolat működésének az a normális módja, hogy az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának, az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádniuk. Amennyire egyszerű a mondat, úgy annyira benne van az a elgondolkodtató törvényszerűség, hogy nem magunk választotta Isten tisztelet az, ami a kapcsolatban a működést meghatároz. Az Isten lélek. És aki az Istent akarja imádni, aki az Isten országában munkatárs akar lenni, aki nem csak véletlenszerűen akarja élni az is életét, annak szükséges tudomásul venni azt, hogy Isten ilyen imádókat keres. Isten nem olyan imádókat keres, akik szóban imádkoznak hozzá, de a szívük távol van tőle. Isten nem teljesítményorientált imádókat keres, akik kitűznek valamilyen magasztos célt a horizontra, és egész életükben dolgoznak a magasztos cél elérésére, csak éppen nem kérdezték meg az Urat. Nem lélekből táplálkozik az odaszántságuk, az elköteleződésük, a célválasztásuk, hanem saját maguk akarnak tetszeni az Istennek, és ezt, hogy én tetszeni akarok az Istennek, lefedik azokkal a cselekedetekkel, amikre azt gondolják, hogy Isten kedvét fogja lelni benne. És Isten nem ilyen imádókat keres magának. Ez az én felelősségem, és mindannyiunk felelőssége, hogy eldöntsük, hogy komolyan vesszük, hogy a vallásos gyakorlatunkat föl kell cserélni, mert Isten nem leli a kedvét abban, hogyha oly módon imádjuk őt, amiből ő ki van hagyva. És hiába van meg az alap. Hiába költözött be az én szívembe a Szentlélek, hiába nyílt meg a csatorna, hogy megismerhessem az Isten akaratát, de hogyha erre a felépítmény nem az, hogy áramlik az információ, az isteni akarat a kettő között, hanem az, hogy azt mondom, hogy oké, de klassz, milyen jó, hogy Jézus meghalt érte, milyen jó, hogy a Szentlélek kitöltetett a szívembe, és aztán utána veszek egy nagy levegőt, és leképzem magamba megszokott rutin szerint, ahogy a farizeusok és az írástudók erre megtanítottak bennünket, az egyházak, a gyülekezetek, a teológiák, a dogmatikai rendszerek, akármit megtanítottak bennünket arra, hogy mi minden tudhat az Istenről, és utána abba járunk, hanem hogy eztől elszakadva azt mondjuk, hogy keressük igazságát az Istennek, az Isten országát, és az Istennek az igazságát keressük. Jó, tehát ez a kapcsolatnak a normális menete, nem az abnormális, ez a normális menete a kapcsolatnak, hogy megnyílt a kapcsolat, és mi pedig ebben a lélekben keressük az Isten akaratát, mert ő csak így akar bennünket nevelni, és ezt fogadja el. És aztán, ha így csináljuk, akkor ennek van egy nagyon fontos következménye, és ez az ismeritek az én kedves igém. Az, hogyha ezt így csináljuk, akkor nem csak mi vagyunk ennek a haszonélvezői, hogy Isten országának minden ereje a szívünkben ott lakozik, meg a cselekedeteinkben megnyilvánulhat, hanem van egy olyan hatásmechanizmus, ami túlnő rajtunk. Megint szándékosan használok 21. század szavakat, mert szerintem ezeket ismerjük mi leginkább. El tudjátok képzelni ezt a gondolatot, hogy a Szentlélek működésének a hatásmechanizmusa. Ugye? Ez nem biztos, hogy annyira szent fogalmazás, de viszont célra törő fogalmazás. Mert ez a következmény. Az a következmény, hogy Jézus azt mondja János 7:37-ben, mert hol másut mondaná, hogy aki hisz bennem, amint az írás mondja, élő víz folyamai áradnak elő annak belsejéből. És nem áll meg itt, és mi meg szoktunk itt állni, de nem áll meg itt, mert azzal folytatja, hogy ezt pedig a lélekről mondta. Akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivel úgy Jézus még akkor nem dicsőült meg. Még egyszer. Azt mondja, hogy az a hatás mechanizmusa annak, hogy én befogadom a szívemben. Én engedelmeskedek és lélekben és igazságban imádom az Isten, hogy kiárad valami, ami nem belőlem. Nem az agyamból, nem a tudásomból, nem az intellektusomból, nem a tapasztalatomból. Nem valami hordalékból árad ki, mert a hordalék nem árad ki, a tiszta víz árad ki, hanem a Szentlélek tovább áradása. És tudjátok, ebben ez a nagyszerű, hogy Jézus nem csak azt mondja, hogy élő víznek folyamai áradnak annak belsejéből, hanem azt mondja, hogy ez a Szentlélek. Ki árad belőled a Szentlélek? És a Szentlélek képes arra, hogy emlékeztek, Jánosban mondja el Jézus, hogy elküldöm nektek a ma vigasztaló szent lelket, és ez a lélek meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Hány meg hány keresztény buzog azért, hogy meggyőzze a világot bűn tekintetében. Jól beledöngöli a földbe a kedves barátját, és nem győzte meg a bűnről, csak maga ellen fordította, meg az Isten ellen fordította. Meg megpróbáljuk az igazságot, a nagybetűs, csupa nagybetűs igazságot lenyomni egymás torkán, amiben belerokkannak a kapcsolatok, belerokkannak a gyülekezetek, tönkre mennek az emberek, saját maguk is, mert oda jutnak, mint ahova Pilátus jutott, hogy a végén már sok keresztüzében a sokféle emberi igazságnak fölteszik ezt a szomorú kérdés, hogy mi is az igazság? Meg lehet egyáltalán fogalmazni? És semmit nem mond nekik azt, hogy Jézus pedig erre egy mérhetetlenül egyszerű választ adott. Azt mondta, hogy én vagyok az út. Én vagyok az igazság. Én vagyok az élet. És a legtöbb ember, amikor meghallja ezt a összetett három részből álló mondatot, akkor úgy megy tovább, vagy szomorúan, vagy azzal, hogy ez nekem olyan magas, mint nyúlnak a farzsed. Mit jelent ez? Pedig Jézus világosan megmondja, hogy ő, ha keresed az igazságot, akkor azt ott keresd, ahol lélekben és igazságban imádod az atyát. Lélekben és igazságban. Ott van az igazság. Nem az XY nagynevű tévéprédikátor, pásztor, teológiai fakultás, mit tudom én, nem lenézve ezeket, hogyha nem akarnak többet lenni, mint sem ambik. De az igazság, az Istennek az igazsága, amit a Szentlélek terjeszt, az csak a Szentléleknek a feladatköre. Ez nem az én feladatköröm. Ez nem a Csabáé, és nem az Istváné, és nem a Lidié. Az igazság az úgy terjedt, hogy mi befogadtuk, mi azt szerint élünk, így rendeztük be a napjainkat, és mivel mi így rendezzük be a napjainkat az Isten jelenlétében, ezért élővíznek folyamaiként buzog ki, árad ki belőlünk az a Szent Lélek, aki képes arra, amire mi nem. Hogy mindezen tekintetben meggyőzze a környezetet, meggyőzze a világot. És már nem izzadságszagú lesz. És már nem teljesítményorientált lesz. Sőt, még büszkélkedni se tudunk vele, és nem tudunk vállon veregetni önmagunkat, mert talán azt sem tudjuk, hogy mindez megtörténik. Mert Isten országa nem úgy történik meg, hogy nagy mellénnyel kiállok, hogy belőlem aztán árad az élet, és közben semmi nem árad, csak a gőzösségem, meg a gőgöm, meg a beképzeltségem, hanem ahogy a virág illatozik. Amire ugye Pál elmondja a korintusiaknak, hogy Krisztus jó illata vagytok azok számára, akik üdvözülnek. No, talán ennyit erről, megint elragadtatom, és túl sokat beszélek, a végén 6 alkalom lesz belőle. Szóval most csak annyit, hogy tehát van az alap, ami a kapcsolat lehetősége, a felépítmény az az, hogy ezt a kapcsolatot ténylegesen Isten akaratából éljük meg, és aztán van ennek a következménye, hogy normálisan ebből az egész folyamatból az következik, hogy Isten lelke tovább árad. Milyen jó lett volna, ez így indul 2000 évvel ezelőtt. És milyen jó lett volna, hogyha az emberek nem akarták volna a lélek áradását lestoppolni és behelyettesíteni a saját butaságukkal, a saját gondolataikkal, a saját lustaságuk okán minden pótlékkal, ami nem az Istenből táplálkozik, hanem csupán Isten szerű, vagy úgy tűnik. Aztán a következő része a felelősség része. Ez olyan jó, hogy így ezeket ugye most már akár tisztul is bennünk, hogy miért van az Istennek a lelke. Ugye talán tisztul egy kicsit. Csatorna, rajta keresztül beáramlik az Isten országa, Isten akarata, sőt, túlárad rajtunk és kiárad. De mi akarjuk-e? Mi akarjuk-e, hogy kiáradjon rajtunk az Isten országa, és semmi más ne áradjon ki rajtunk, csak az Isten országának az evangéliuma? Vagy pedig sokkal egyszerűbb fölfűzni egy olyan cselekvés sorra a mindennapjainkat, amit meghatároz mindaz, amiről elébb beszéltem, tudás, odaszállás, eltökéltség, stb. Szomorú, nem szomorú, abszolút nem szomorú, megrendítő az, amikor azt mondom, hogy Isten terve arról, hogy hogyan fogja meggyőzni a világot, bűn, igazság és ítélet tekintetében, Isten terve a mi együttműködésünkön alapszik. Nem elbevágó. Nyugodtan kövezzetek meg érte, és bárki megkövez érte, hogy én ilyet mondok, fölvállalom. Én így hiszem. Lehet, hogy más nem így hiszi. De Isten arra korlátozta önmagát, és sokszor beszélünk arról, hogy miért ilyen hosszú ez a keresztény éra, miért kellett 2000 évnek eltelni, miért nem tudott úgy, hogy már Pál apostol remélte a saját életében visszajönni a Krisztus. Miért? És nem számolunk azzal, hogy ezzel, hogy Isten arra korlátozta önmagát. Nem korlátozta, tudta, hogy milyenek vagyunk, de mégis a teremtményét azzal a felelősséggel ruházta föl, hogyha együttműködünk vele, akkor Isten országa terjed, mert a kiárad rajtunk keresztül az élet, és eljöhet a Krisztus, minél hamarabb, ahogy a kettő Péterben mondja, mindegy, ismeritek jól, hogy nem késedelmes az Isten, mint ahogy sokan azt késedelemnek állítják. És Péter hozzátesz azt, hogyha mindezt tudjátok, akkor milyennek kellene nektek lenni a ti szent életetekben? nektek, akik várjátok, és éppen az Istenbe kapaszkodó valós kapcsolaton, szent életen keresztül siettetitek a Krisztus eljövetelé. Néhányan siettetik, legtöbben nem siettetik. Történelemben mindig így volt. Volt néhány ember, aki azzal, hogy a megnyílt csatornát megfelelő módon használta, és csak azt használta, és nem a saját eszét, és nem a saját okosságát, és nem a saját cselekvési programját használta, hanem az Istenből élt, ezzel siettette azt, hogy a valós érték kiáradjon, a valós Szentlélek kiáradjon, ne az okosság áradjon, hanem a lélek áradjon, és győzze meg a világot egyre táguló koncentrikus körök mentén, hogy végül eljöhessen az, amire mindannyian várunk, hogy a világ látja azt, hogy Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, nem csak a látható, hanem a láthatatlan világ is, és Krisztus visszajön az övéiért. Jézus ezeket, körülbelül ezekkel a gondolatokkal fejezi ki, nincs benne sok érzelem, de annál nagyobb a felelősség. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója. Nem azt mondja, hogy güzüljetek, csináljatok úgy, hogy minél inkább úgy tűnjön, hogy ti vagytok a föld sója. Nem egy horizontra tett célként fogalmazza meg azt, hogy csináljatok már valamit, emberek, hogy elmondhassátok, hogy ti sók vagytok. Hanem azt mondja, hogy ti vagytok. És amilyenek vagytok, olyan a sósága a földnek. Értitek ezt? Értjük ezt? Hogyha sósak vagyunk, akkor ízes a virág. És ha nem vagyunk sósak, akkor is mi vagyunk a föld sója, de akkor ilyen ez a só. Nem jobb. Ilyen ez a só. És mit mond Jézus? Ha pedig a só az ízét veszíti, mivel sózzák meg már mind a sót? Hát a mellette erő épp olyan sótlan, mint ő. Hogy lehet a sót jóvá tenni, hogyha egyszerűen elveszítette a kémiáját a só? Nem jó azután semmire, csak hogy kidobják és eltapossák az emberek. Az emberek, hányszor taposták el a kereszténységet az emberek, a látszat kereszténységet. Jól értsétek, amit mondok. Hát nem azt mondják, hogy nekünk ez nem kell. Nem azt mondják, hogy köszönöm, ha ez a kereszténység, akkor jól beletaposok. Mert nem érdemel többet. És Jézus azt mondja, hogy tényleg nem érdemel többet. Ha ez a só, akkor az nem érdemel többet. Ti vagytok a világ világossága. És megint azt mondja, hogy a hegyen épült város nem lehet elrejteni, lámpás sem azért gyújtanak, hogy a béka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék és világítson mindenkinek a házban. Ez Istennek a terve. Nem azért gyújtja meg a Szentléleknek az olaját a szívünkben, hogy aztán haszonélvezőként, a mennyei kegyelem haszonélvezőjeként csupán éljünk. Valahogy. Éljünk, ígyünk, holnap úgyis meghalunk. Hanem azért gyújtotta meg a világosságot mindannyiunknak a szívében, abban a reményben és azzal a céllal, hogy azon keresztül, ami föntről jön, kiáradjon a világosság és fénykedjék. És minden, ami ennél kevesebb, az nem fényeskedés. Az önáltatás, az hazugság. Jézus nem éri meg be kevesebbel, és Isten nem éri be kevesebbel. Azt mondja Jézus, hogy úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyáitokat, ti mennyei atyátokat. Ez világosság. Én azért némileg szkeptikus vagyok, amikor arra gondolok, hogy mi keresztények mennyire töltöttük be ezt a feladatkört, ezt a természetes igényét az Istennek. Úgy fénykedik a világosságunk, hogy az emberek dicsőítik az Atyát, vagy úgy fénylik a mi világosságunk, hogy maximum összetudunk rántani némi marketinggel, jó menedzseléssel egy stadionnyi embert, hogy most dicsőítsük a mennyei Atyát. És ezt minden felhang nélkül mondom. Csak azt szerettem volna már ezekkel a mondatokkal is, hogy micsoda óriási különbség van módszer és módszer között. Mekkora különbség van abban, hogy az emberek azért dicsőítik az Atyát, mert valahogy rá találtak arra valakire, aki bennünk erős, aki bennünk fénykedik. Vagy pedig egyszerűen azért, mert ez egy jó happening, amiben érdemes részt venni. Szóval Isten terve a mi együttműködésünkön alapszik. Én szeretnék kész lenni rá, akkor is, hogyha sokszor megtagadom annak az erejét, mert bizony sokszor a kényelmesség az erősebb, mint az odafigyelés, de Isten ezért gyújtott lámpást bennem és benned, és tudnunk kell, hogy ilyen módon vagy jók vagyunk sóként, vagy rosszak vagyunk. Ugye ez maga az a kérdés, hogy akarunk-e együttműködni, de lehet, hogy akarunk együttműködni az Istennel, de még mindig számtalan részletkérdésben nem tudjuk rendesen kalibrálni azt, hogy mit gondol az Isten. Egyszer beszéltünk a tanítványság sorozatának a vége felé az időzítésnek a problémájáról. És az időzítés problémája a Szentlélek szívünkben lakkozása ellenére is fönnáll. Megérthetjük, hogy az Isten küld. Megérthetjük, hogy ehhez az ő erejét is adja. De vajon megértjük az időpontot is? Látjuk, hogy mit akar velünk az Isten? Ugye az egyik legismertebb és tanúságosabb jelenet ez az utolsó párbeszéd Jézussal a tanítványok között. Már ott vannak az olajfák hegyén. Jézus készül arra, hogy a mennybe emeltessék föl. És akkor elmondja megint azt, hogy jön a Szentlélek. Jön. Már csak egy kis türelem. Jön a Szentlélek. Azt mondja, hogy amikor együtt volt velük, meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, hanem várják meg az Atya ígéretét, amelyről azt mondta, hallottátok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelti, azonban nem sokára Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni. Eddig Jézus a Szentlélekről. A hangsúly, figyelitek, a hangsúly a Szentlélekkel. Várjatok, időzítés, a Szentlélek jön. Erre a tanítványok valami laza képzettársítás keretében megszólalnak. És azt mondják neki, hogy Uram, nem de ebben az időben állított helyre a királyságot Izraelnek? Hát Jézus, mindig csodálom, hogy hogyan volt képes ezt a tömény butaságot kezelni. Hogy ő beszél arról, hogy ember, jön a kapcsolat, és amikor az ott lesz a szívedben, akkor megérted az Istennek a gondolatát, rá tudsz hangolódni az Istennek a terveire, bölcsé tesz téged, mindent megkapsz vele, ami kell, és erre az jön, hogy jó, ez jó ajánlat. Mennyivel jobb lenne, ha már nem lennének itt a rómaiak? Sokkal jobb lenne. Nem gondolod, hogy előbb mégis azokat kéne gyorsan kiűzni innen? És egyébként pedig nagyon köszönjük, nagyon örülünk a többinek is. Szóval, annyira ember és annyira mink vagyunk, annyira mások a hangsúlyok a mi életünkben, mint az Isten életében. A hangsúlyok mások. És lehet, hogy ott lakozik a szívünkben az Isten szent lelke, lehet, hogy megnyitottuk, lehet, hogy él a csatorna, lehet, hogy napról napra egyre inkább követjük az Istennek az akaratát, vagy igyekszünk követni, de még mindig nem mondunk le arról, hogy a hangsúlyrendünk az szerintünk jó. Mi abban komfortosan érezzük magunkat. Mi szerintünk az Istennek ezt kéne először tenni, azt másodszor, azt harmadszor, és persze, amit ő gondol, az is jöhet, hab a tortán, de egyébként a hangsúlyok nehezen hagynak el bennünket, szeretnénk mi meghatározni a hangsúlyokat. Jézusnak az egyszerű válasza, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig. Jó szerintem nincs mit hozzáfűzni. Talán a kötőszó az az, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, nem a mi dolgunk a hangsúlyokat megállapítani. De egyről tudlak benneteket biztosítani, hogy az, amikor eljön a Szentlélek, az életetekbe, akkor erőt fogtok kapni. Éltek vele? Az más kérdés. De az erő ott lesz a szívetekben ahhoz, hogy tanúim legyetek a Föld végső határáig. Mondhatnánk, és megint ugyanoda jutunk, hogy miért enélkül nem lehet? Nem lehet. Mert a Szentlélek nélkül csak kontálkodni tudunk Isten országában. Szentlélek nélkül a tanúbizonyságtétel nem több, mint klubépítés. Felekezett testi. Mindenki behelyettesítheti. Ha a cél nem az Isten országának az építése, hanem a saját hangsúlyrendünk szerint betervezni és berendezni komfortossá a földi Isten országát, akkor ez nem az Isten országa. Szentlélek nélkül nem, de kaptok erőt, és ott lesz a Szentlélek, aki bizonyság. Aki kiáradva rajtatok keresztül, ahogy ezt előbb elmondtam, meggyőzi a világot, és bizonyság lesz rólam. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, és mindenütt. És ugye a végső levél, János levél, amit olyan hosszan beszéltünk róla, az erről visszatér ez a gondolathoz, hogy arról teszünk bizonyságot a világnak, aminek a tanúi vagyunk. Nem másról, nem arról, amit tanítottak nekünk, hanem amit láttunk, hallottunk, tapasztaltunk, stb. Ez tanúság. Az összes többi az önként fölvállalt szerep. Együttműködhetünk Istennel, és választhatjuk azt is, hogy nem. Választhatjuk azt is, hogy egyszerűen nem akarunk vele együttműködni. De legalábbis nem úgy, hogy lélekben és igazságban. Tehát nem a Szent Lélek vezetése által és alatt élünk, hanem valami egészen más módon rendezzük be az életünket, és csupán haszonélvezők akarunk lenni, és az igazi feladatot, hogy legyetek tanúbizonyságaim, mert ez az igazi feladat, legyetek tanúbizonyságaim, ezt elhanyagoljuk, akkor Isten nem tud velünk mit kezdeni. Annak következményei vannak. Ha megszakítjuk vele ezt a kapcsolatot, akkor Jézus azt mondja, hogy mondom nektek, aki vallást tesz rólam az emberek előtt, tanúbizonyság annak, aki én vagyok, úgy, ahogyan én azt rajta neki adtam az emberek előtt, az emberfiai is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. És még könnyen megrándítjuk talán egy hajszányit a vállunkat, és azt mondjuk, hogy ugyan, hát én nem tagadom meg az Urat az emberek előtt. Hát hogy is tagadnám? Bárki megkérdezi, elmondom, hogy keresztjén vagyok. Hát, na, minden rendben. És aztán mégis eszünkbe jut az, hogy nem erről beszél folyamatosan az ige, hogy nincsen annál szörnyű, mint sem, amikor az emberek ugyan megtartják a kegyességnek a látszatát, de megtagadják annak az erejét. És kegyesség látszatával lehet élni. Lehet jó keresztény köntös magunkra ölteni. De hogy vajon ott van-e mögötte az Isten ereje, vagy pedig csupán a saját nekibuzdulásunk, időnként képmutatásunk, ezt azt hiszem Isten szent lelkének a jelenlétében mindannyiunknak magunknak kell látni és tisztázni. Akárhogy is, Jézus azt mondja, hogyha a mi cselekedeteink, eljárásunk, az életünk minden kegyesség látszata mellett megtagadja őt, akkor nem tud vallást tenni rólunk a mennyeiek előtt. Nem tudja azt mondani, hogy az én utasításom, az én kérésem, az én parancsolatom, szerintem, amit én nekik mondtam személyesen, a velem való kapcsolatukban, hogy azt teszik. Nem tudom róluk ezt mondani. Azt kell mondanom, amit a Máté 7 mond. Nem ismerlek benneteket. Távozzatok tőlem, ti gonoszságnak cselekedői. Úgyhogy amilyen nagy az ajándék, azzal, hogy megnyílt az út és a lélek kitöltetett, olyan nagy a felelősség. És ez nem elrettentő, ez egyszerűen sima, egyszerű tény megállap. Pítás mindenütt a Bibliában. Isten mindenekkel megajándékozott az ő fiában, az egész mennek minden erejével megajándékozott a Krisztusban, nem azért, hogy garázdálkodjunk vele, hanem azért, hogy rajtunk keresztül kiáradhasson az, aki ő, meggyőzhesse a világot, hogy munkatársai lehessünk, hogy azzal, hogy meggyőzik a világot, átrendeződjenek a hangsúlyok az életünkben, és együttműködjünk vele, ne tagadjuk meg az erejét annak, ami igazán elvégzi a feladatot, és akkor ő is megvall bennünket. A legvégső korlát, és ezzel itt befejezem így a folyamatnak a leírását, ez az, hogy meddig tud működni a Szentlélek a szívünkben. Meddig tud működni. Mondhatjuk azt, hogy erre megvan a jó válasz. Mindig. Jézus azt mondja, hogy ha valaki az ember fia ellen szól, bocsánatot nyer, de aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Sem ezen a földön, sem a következendő. Úgyhogy én azt hiszem, hogyha annélkül, hogy ebből bele szeretnék menni, mert nem akarok bele menni most, hogy mi az, hogy a Szent Léleket káromolni. Lehet, hogy nem is tudom. Nem baj. De egyet tudok, vagy egyet érzékelek, hogy ez azt a felelősséget nagyon aláhúzza. Nagyon aláhúzza, hogy ember, minden megvan, de ami közted és köztem ott van, mint út, mint mindennek az alapja, az egész működésnek az alapja, a gyümölcstermésnek az alapja, a világ az Isten szeretetétől való meggyőzésének az alapja, mindennek az alapja az az, hogy itt van a Szentlélek a szívedben. Oda ajándékoztam ezt a lelket a szívedbe. És ha te káromolod ezt a lelket, ha semmisnek állítod, ha azt mondod, hogy enélkül tudsz élni, ő nélküle tudsz élni. Nem tudom, mi mindent jelent. Most nem is megyek tovább. De egyet mond az Isten, hogy akkor egyszerűen puff, véget ért. Elillan. Nincs kapcsolat. Nem lesz kapcsolat. Nem lehet visszaállítani. Mindent vissza lehet állítani. Jézus egészen elmegy addig, hogy azt mondja, hogy még az emberfiát is káromolhatjátok. De hogyha valaki a Szentlélek ellen szól káromlást, azzal nincs mit tenni. Ő saját maga döntött úgy, hogy örökre, végérvényesen, visszavonhatatlanul kihátrál az Isten országából. Hogy működik a gyakorlatban? Mert most talán végignéztük azt, hogy mi mindennel jár együtt, de hogy működik a gyakorlatban? A szeretet, a Szentlélek hogy működik? Bennünk? Hogyan végzi a munkáját? És jól ismerik a testvérek zöme azt, amit mindig elmondok, mert vallok róla, hogy Jézus nagyon egyszerű, megint csak egy nagyon egyszerű folyamat ábrát tesz elénk. Azt mondja, hogy a működés gyakorlati elve ez. Akinél az én parancsolataim vannak, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, és én is szeretni fogom őt, és kijelentem maga neki. Azt kérdezte tőle Júdás, nem az Iskáriótes, Uram, hogyan lehet, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, nem pedig a világnak? És ugye ebben a kérdésben benne van, hogy tényleg emberi aggyal ez abnormális, hát menj el, győzd meg a világot! És arról beszéltünk, hogy Isten pedig hozzánk kötötte magát. Nem közvetlenül fölokosítani akarja a világot, hanem azt az utat választott, hogy bennünk lakozó élet kiáradása, aki a Szentlélek fogja meggyőzni a világot, és ezt tükröződik Jézus válaszában. Jézus így válaszolt erre a kérdésre, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szeretni fogja azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, mint a világ, nem tartja meg az én beszédemet, és az a beszéd, amelyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyái, aki küldött engem. Ez a működés gyakorlati elve. Kezd el piciben meghallani azt, hogy mit mond neked az Isten. Ne akarj modellek után menni. Ne akarj, bocsássatok meg, pásztorok után menni. Ne akarjál elméletek után, teológiák után menni. Ne akarjatok utánam jönni. Nagyon egyszerűen fogalmazok. Isten azt mondja, hogy mindenkinek mond valamit a szívébe, ott, ahol tart. Nem többet. Nem nagy dolgokat mond. Nincs tőle távol, mondja a római levél, az Istennek a beszéde. A Krisztus, amikor azt mondja, hogy aki az én beszédemet megtartja. Nincs messze, a szívedbe van, odaírta be az Isten. Nem kell megijedni tőle, hogy hű, most mond valami olyat az Isten, amiben már most elbuktam, holnap meg még ezerszer elbukok, nincs lehetőségem megtartani, nem nőttem föl hozzá. Azt mondja Isten, hogy soha nem ad olyat, amihez nem nőttél volna föl. Nem az a baj velünk, hogy Isten olyanokat kér, amihez nem nőttünk föl, hanem az a baj velünk, hogy nem tekintjük ténynek, vagyis nem hiszünk abban, hogy Isten, amit kér, azért kéri, mert már megadta nekünk, hogy abban járhassunk. Fölkészített bennünket. Addig nem kéri. Nem egy buta szülő, aki azt kéri a csecsemőjétől, hogy légy szíves, sieljél velem az Alpokban. Hát mondhatja. És aztán utána jól megverheti, hogy hogy nem tud ilyet csinálni. Mondhatok bármilyen buta példát, de nem ezt teszi az Isten. Amit kér ma tőled, tőled, én tőlem, az olyan, amit meg tudok tenni. És azt mondja Jézus, hogy ez fogja azt ékesen bizonyítani a világ és a mennyei világ előtt, hogy szeretsz engem, mert engedsz nekem. Ha nem nekem engedsz, hanem az ördögnek engedsz, akkor szereted a világot. Ez mindig így volt. Mindegy. Hogy te mit gondolsz, a szeretet nem elsősorban érzelem. A szeretet elsősorban az, hogy a valaki másnak az aurájában jól érzem magam, rá tudok-e hangolódni, akarom-e tenni, azért, mert ő kérte, azért, mert tisztelem, mert becsülöm, és elfogadom azt, hogy amit ő kér, azt én meg tudom tenni. Úgyhogy Jézus ezt mondja, hogy a dolog úgy működik, a működés, a Szentlélek működésének ez a gyakorlati elve. Kezd el piciben azt, amit mondok. Lehet, hogy most csak azt mondom, hogy mosolyog. Mosolyog. Lehet, hogy azt mondom, hogy nyugodtan menjél el holnap, és látogass meg a Pistát, aki egyébként utál téged. És azt mondom, uram, hogyan? Mit fog mondani? Akármi. De ha Isten azt mondja, akkor két dolgot tehetek. Az egyik az, hogy lerázom magamból az Isten szent lelkének ezt a fajta indítását, és azt mondom, hát Isten én hülyeségeket nem kér tőlem. Hát ő is tudja, hogy utál a Pista. Hát minek menjek én oda? Vagy pedig engedelmeskedek neki, és elmegyek. Ti is sorolhatnátok vég nélkül a példákat, de a következménye ez, hogy Jézus azt mondja, hogy az Atyám is szeretni fogja, én is szerettem, és most jön a csattanó, az én legkedvesebb csattanóm egyik. Kijelentem magam néki. Ha valaha valaki elkezdte látni a különbséget a tudás és kijelentés között, az tudja, hogy miről beszél Jézus. Azt tudja, hogy nincs nagyobb élmény a Földön, mint sem amikor te törpe emberként egyszer csak úgy érzed, hogy valamit értesz. Lehet, hogy nem tudod megfogalmazni. Lehet, hogy nem tudom megfogalmazni. De egyszer csak tudom, hogy a vezérlés jól működik. Pontosan működik. Tudom, egy picit többet tudok arról, hogy ki az Isten. Nem olyan módon tudok róla többet, hogy még 53 idézetet megnéztem, amiből 53 módon megvilágosodik, hogy ki az Isten, hanem odabent mély rétegi ismeretet szerzek arról, ismerem az Urat. Kezdem ismerni az Urat. Kijelentette magát nekem. Föltárulkozott, megnyitotta a szívét. Nem leíró tudományt hagyományozott rám, hanem bevont a szívébe, bevont a légkörébe, és egyszer csak kezdem érteni azt, hogy ki ő. Na, így működik a Szentlélek. Ez a működésnek a gyakorlati elve, a Szentlélek működésének a gyakorlati elve, hogy a Szentlélek bennünk lakozásával megszólal a Krisztus hangja a szívünkben, és az annak való engedelmeskedéssel pedig átstruktúrálódik az életünk. A hangsúlyrendünk megváltozik. Azt, hogy fölcseréljük mindazt, amire Pál azt mondja, elmondja, hogy Gamáliel lábánál nőttem föl, farizeusabb voltam a farizeusoknál, mondhatta. És utána azt mondja, és mindezt, a teljes tudást, a teológiai fakultását az izraelitáknak, mindezt kárnak és szemétnek ítéltem lendi, a Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Na, ezt nem lehet csak kijelentésből megkapni, a Krisztus ismeretének a gazdagságát. Az nem valami agyi tevékenység. Az ilyen egyszerű, elemi lépésekből áll. Hallgatni a Szentléleken keresztül megszólaló Krisztusra, engedni, és hagyni, hogy növekedjen bennünk az Isten országa, hogy hitből hitbe vezethessen bennünket az Isten, és egyszer csak olyan bizonyossággal tudjuk azt, hogy ki az Isten, hogy amikor elkezdünk beszélni róla, akkor az történik meg, ami mindannyiunk vágya. Jézusról azt jegyzik föl, hogy a tömeg bámult, a tömeg ámult, a tömeg egymás között azt susorogta, hogy ki ez az ember, mert nem úgy tanít, mint az írástudók és a farizeusok, hanem hatalommal és méltósággal. Ezt a hatalmat, ezt a méltóságot nem lehet elórozni az Istentől, nem lehet vindikálni, nem lehet hivatalhoz kötni, nem lehet azt mondani, hogy Isten barmé, tessék tisztelni engem, mert én vagyok a kicsoda-micsoda. Nem lehet. Megteheted, de amit érte kapsz, az nem több, mint szűkölő sokaság, aki fél tőled. És jól tudja, hogyha újat húz veled, akkor ki leszel rekesztve a gyülekezetből, vagy valahonnan. Ezt nem lehet. De akiben ott van Istennek a szent lelke, és ezt a munkát végzi Isten szent lelke a szívben, az olyan módon tanul meg Istentől dolgokat, hogy ami mégis utána az övé lesz, az nem ő, hanem a benne lakozó Krisztus, aki hatalommal és méltósággal jelenti ki magát a világnak. És még egy nagyon kis rész arról, hogy mi a normális, mert aztán majd legközelebb a mi a kevésbé normális. Azt mondja Jézus a Szentlélekről, a vigasztalóról, hogy az, hogy ez az egész dolog működhet ember és Isten között, és hogy folyamatos fejlődésben tud lenni, ennek az egésznek a garanciája, az isteni biztosítéka, akit mi úgy nevezünk, hogy Szentlélek. Nem csak álmaink lehetnek az Istennel járásról, nem csak vágyvezérelt gondolataink lehetnek, hanem maga az Istennek a szent lelke. Ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat, eddig visszatér ugyanaz a gondolat, itt kezdődik. A vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Két dolgot mond. A mindenre megtanít, és az eszetekbe juttatja. Én szerintem mi leginkább abban bízunk, hogyha az Isten igéjét mind egy gazdag tárházát a tudásnak magunkba szívjuk, vagy megtanuljuk, akkor már semmi nincs hátra, csak az Isten szent lelke eszünkbe juttassa megfelelő helyen, megfelelő időben ezeket a megtanult anyagokat. Igaz? Igaz. Különösen akkor igaz, hogyha nem akarunk mi rendet vágni az Isten igéjében, hanem tartjuk magunkat a Jakabi gondolathoz, amelyik nem arról szól, hogy te vágjál rendet, hanem arról szól, fogadd be. Szelítséggel fogadjátok be a beoltatott igét, aminek van hatalma arra, hogy önmagától megőrizze az egész életeteket. De itt mond mást is. Azt mondja, hogy a működés isteni biztosítéka az is, hogy ez a vigasztaló Szentlélek mindenre megtanít benneteket. Mindenre. Még csak nem is tudjuk, hogy mit mond erre Jézus. Mi van mögötte? De valami az mindenképpen benne van, hogy ez több, mint lexikális tudás. Ez a fajta tanulás a lélektől, ez ténylegesen az Istenről való tanulás. Közvetlen Istenről szóló tanítás. Nem képezhető le csupán tárgyszerű ismeretekre. És tudod, azért szeretem, nem nagyon használja Jézus, itt a Jánosban használja ezt a vigasztaló szót egyedül, a vigasztaló Szentlélek. De hogyha képszerűleg így magunk elő képzeljük, akkor annak van valami egészen bensőséges gondolat. Ez körülbelül az, hogy én ide jövök a Csabához, átölelem a Csabát, így, ha engedem, hogy a közvetlenül, közelről elmondja, amit ő gondol, ő engedő, hogy egészen közvetlen közelről él, sem kizárom a világot, ő van, meg én vagyok. És ebben az ő van, meg én vagyokban olyan módon tudunk koncentrálni a valóságra, amit nem lehet akkor, amikor 26 ember nyüzsög körülöttünk. Szerintem nem működik. A vigasztalásnak az a lényege, hogy kizárok mindent. Ahogy én a Gábort meg szeretném vigasztalni édesanyja halála okán, és oda megyek a tömegbe, és azt mondom, hogy minden együttérzésem a tiéd, Gábor, mélyen sajnálom, ismeritek, tele vagyunk ezekkel a sztereotípákkal. Gábor megnyúlt arccal megköszönni, azt mondja, hogy köszönöm szépen, igazán kedves tőled, és az élet megy tovább. De én nem vigasztaltam őt meg. És ő nem vigasztalódott meg. Semmi más nem történt, mint az elvárás halmaz, ami belé vetül akár a polgári, akár a keresztény társadalomban, az kapott egy pipát. A vigasztaló Szentlélek az olyan, hogy oda megyek hozzátok, lányok, és megvárom, amíg megnyíltok. És nem megyek el tőletek. Mert fontosabb vagy nekem annál, mint sem, hogy azt mondjam, hogy figyelj, van 5 percem. Hogy vagy? Mik az életed nagy problémái? Akarsz válaszokat rá? Na majd én megmondom. Engedelmeskedsz, vagy nem engedelmeskedsz? Nem engedelmeskedsz. Mész a pokorra. Na ez nem a Szentlélek. A Szentlélek nem így működik. A vigasztaló Szentlélek úgy működik, közösséget vállal velünk, oda megy, nem törődik az idővel, térés időt kikapcsol, nincs, senki más nincs, csak az Atya van, ő van, meg én vagyok. És ebben valami olyan ismeretet szerzünk az Atyáról, amit sehol másút nem lehet. Ugye emlékeztek rá, Jób történet, ez olyan jó példa erre. A nyüzsgő együttérző sokaság, 4 barát, aki 42 részen keresztül önti az okosságot a Jobbnak a fejébe, és a végén jön az Isten, és Jobb elmondja, hogy megnémulok. Isten megkérdezi, hogy ki az, aki értelmetlen beszéddel háborgatja a teremtett rendet. Ami nem a lélekből jön, az zagyva, kutyulék, amivel megpróbáljuk úgy mutatni, hogy értjük a rendet. És Jobb elismeri, hogy még semmit nem ismert úgy az Istenből, mint ahogy ismerni lehetett volna, és amit megismert az Istentől, akkor, abban a pillanatban, vagy akkor, amikor Isten, ő maga szólalt meg. És amikor a Szentlélek maga szólal meg, akkor mindannyian tudjuk, hogy most az Úr szólott. Hatalommal és méltósággal. És tudjuk azt, hogy a mi egyetlen lehetőségünk, hogy engedelmeskedjünk neki, mert különben nem vigasztalás lesz a részünk, hanem megoldjuk a Szent Lelket. Ugyanezt mondja egy résszel később, ezeket mondtam néktek, amíg veletek voltam, a vigasztaló pedig a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeteket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Fontosnak tartotta Jézus, hogy még egyszer megismételje ezt, hogy megtanít mindenre, és eszetekbe juttat mindent. Ne érjük be kevesebben. És hogyha félnénk, mert azért mindannyiunkban egy picit ott van az a félelem, hogy az ennek súlyos következményei tudnak lenni. Olyan, amit Tomi osztott meg velünk. Hogy majd üldöznek, majd halálra kergetnek benneket, majd mártírom sors vár rátok, vagy várhat rátok. Jézus azt mondta, hogy viszont én békességet adok. És mindenkinek, aki azzal próbál kimenekülni az utolsó időknek a tudatából, hogy nem szeretné, hogy megzavarja a lelke békességét, a sötét gondolatok, mi jön, nyomorúság, nem nyomorúság, fenevad, 666, bélyeg, mit tudom én, mi az egészet kitolja érdeklődésének a szélére, megteheti. De ott van a Krisztustól jövő vigasztaló megoldás, hogy azt mondja, hogy nincs rá szükség, hogy kitold a periféria, mert én békességet hagyok. Persze, ha azt a békességet gondolod, amit a világad, akkor nyugtalan lesz a szíved, meg háborogni fog a szíved, amikor híreket hallasz háborúkról. De Jézus azt mondja, hogy én viszont békességet, olyat, amilyet nem ad a világ. Egyedül én adok neked, és nem kell, hogy nyugtalankodjék a szívetek, amikor hallottak akármilyen rossz hírt. Üldözni fognak? Üldözni fognak. Megtörténhet, hogy üldözni fognak. Lukács 12.11.12 azt mondja, hogy amikor majd zsinagógbába hurcolnak, felsőbségek és hatóságok elé állítanak benneteket, ne aggodalmaskodjatok, hogy miként védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít titeket, mit kell mondanotok. Azért szerettem volna ezzel lezárni, mert igazából a krízis helyzetben mutatkozik meg az, hogy a békességnek az időszaka alatt mit engedtünk meg Istennek, hogy bennünk elvégezzen. Milyen mértékben engedjük, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Békében könnyen beszélünk mi bármiről, még arról is, hogy békességet adott nekünk a Krisztus. De amikor eljöhet a krízis, no, akkor az derülhet ki, hogy abból fogunk táplálkozni, amire fölkészültünk. Hogyha egészen végig a világ módszereivel éltünk, ha csak haszonélvezői vagyunk a kegyelemnek, Isten kegyelmének, ha nem vagyunk Isten szent lelkében oly mértékben beburkolózva az ő jelenlétével, hogy a Krisztus békessége betölthesse a szívünket, akkor bizony félni fogunk. Akkor bizony módszereket fogunk találni, hogy kikerüljük az üldöztetést. Akkor bizony pártfogókat keres az ember. Akkor bizony kiskapukat keres az ismerős ismerősének a barátja, a mit tudom én, 3x3-as ügyosztályon biztos tud valakit, aki tud segíteni benne. Ez az ember. De Isten azt mondja, hogy abban veted a reményedet, hogy a Szentlélek, akit megismertél, rajta keresztül engem ismertél meg, neked ajándékoztam a lehetőséget, ne aggódj, meg fog tanítani mindenre. Megint csak azt mondom, hogy ezekben, hogyha apró pici tapasztalatokat szerzünk, akkor érteni fogjuk azt, hogy ez mennyire így van. Hogy nem kell agyalni, nem kell stresszben élni, előre készülődni, hogy melyik kérdésre hogyan válaszolunk. Akár csak egy kisebb dolog, még nem a fenevad, de mondjuk egy egyházi üldözés, az sem eléggé, az sem kicsi dolog, mert aki végigélt, az tudja, hogy milyen borzasztó dolog. De akkor nem kell aggódni. Akkor tudod, hogy az Isten lelke ott van, Isten lelke mondja, amit Isten szól, és nem tudnak mit mondani rá. A főpapok csikorgatják a fogukat, amikor Péter és János meggyógyítja a sántát, és az egész főpapi tanács együtt van, és óriási a késztetés, hogy meg kéne ölni, de nem merik a nép miatt. Mi egyéb? És Péter és János haláli nyugodt. Egyszerűen arról tesznek bizonyságot megint, ami bennük van. Nem többről, nem kevesebbről. És hatalom és méltóság árad a szavaikból. És Isten megmenekíti őket. No, hát nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ha lesz rá mód, és úgy érzitek ti is, hogy van értelme tovább menni, akkor két dolog van, ami érdemes, hogy a kezdeti egy, a korai egyházban a Szentlélek milyen hatékonyan működött, és hogy kezdett el ez a Szentlélek hatékony működése torzulni, és váltották egészen addig, míg a Jelenések könyvének ez az elképesztően szívbe markoló monoton figyelmeztetése, akinek van füle, hallja, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Nem döbbenetes? Senkinek nincs már füle? Senkinek nincs füle? És Istennek azt kell mondani, hogyha mégis vagytok néhányan ti ott, akiknek még van füle, azok hallani fogjátok, hogy a lélek mit mond a gyülekezet. A gyülekezet már nem hallja. De legalább néhányan hallják. Na, erről a folyamatról, amikor Isten éltet, akkor talán beszélhettek, vagy beszélgethetünk. Most is annak örülnék, hogyha még volna annyi erőtök, hogy egy picit beszélgessünk. Mindenképpen azt vágyom, hogy Isten adjon még nektek is türelmet irányokban, és áldja meg mindazt, amiről ma is szó volt. Amen.